Sziasztok! Feledi Botond vagyok, a heti Feledi hírlevél szerkesztője és a Feledi Podcastnak a házigazdája. Nagyon örülök, hogy újra köszönthetlek titeket, én már az új évadunk, a 2024-es őszi évad első adásában, ahol egy rendkívül izgalmas vendéggel, Török Csabával, egy volt idegen légióssal fogunk beszélgetni. Ahogy tudjátok, a hírlevélhez tartozó podcastban külpolitikai témákról, illetve magyarokkal, nemzetközi intézményekben, vagy nemzetközi intézményekkel Magyarországon foglalkoztunk, ezt meg is fogjuk tartani a következő időszakban is. Emellett egyébként egy olyan podcastot indítunk, amely kifejezetten az amerikai választásokig tart, és ott külön hetente fogunk nektek egy podcast adást készíteni az amerikai kampány állásáról. Ha pedig a korábbi adásokra lennétek kíváncsiak, akkor ott fogtok találni bőven Európai Bizottsági Szóvivőt, volt Európai Parlamenti Képviselőt, vagy éppen a NATO Katona Egészségügyi Központjának egyik vezetőjével is beszélgettünk arról, hogy például milyen hadgyakorlatokban vesz részt Magyarország, ami Ukrajnát is érintheti. Úgyhogy mindezekkel együtt nagyon örülök, hogy új évad indul, tartsatok velem, nagyon izgalmas, nagyon jó beszélgetésekre számítok, ti is küldjetek hozzá észrevételt, kommentet, visszajelzést. Köszi szépen, és akkor csapjunk bele. Tehát Török Csabát köszöntöm a stúdióban, aki erdőmérnökként kezdte pályafutását, de nem volt sokáig ezen a úton, hanem bejelentkezett 2012. januárjától az idegen légióba, Franciaországba. Azóta leszerelt, és 2023-ban, bő egy évtized után véget ért ez a kalandja, ezért most visszatekintünk majd arra, hogy itt milyen tapasztalatokat szerzett. Azóta egy Burgundiában lévő farmon képzeli el az életét, ahol szellemi központot, maga pedig íróként fog ebben részt venni, tehát egy olyan hódudvart épít, nem csak növényekből, hanem szellemi tőkéből és manából, amivel majd a korábbi éveit és tapasztalatait feltehetőleg újra keretezi, feldolgozza, és át tudja fogalmazni olyan emberek számára, mint akik mi vagyunk, és akik nem láttunk még bele egy katonai szervezet, erőszakszervezet működésébe. Úgyhogy Csaba, nagyon sok szeretettel köszöntelek a stúdióban, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást.
Szervusz Boton, köszönöm a meghívást, és köszöntöm a hallgatókat is.
Csaba, rendkívül sok romantikus előképzetünk társul az idegen légióhoz Rejtő Jenő óta, meg tucatnyi amerikai film és francia egyéb vígjátékoknak a szereplői ez. Mégis benned az első kiképzések alkalmával mi volt az a pillanat, amikor azt mondtad, hogy lehet, hogy nem is döntöttél jól, hogy ez vajon tényleg a te utad-e?
Hát ez szerintem folyamatosan ott van az emberbe, de azt hozzá kell tenni, hogy már a legelejétől olyan fokozatosan adják a terhelést az emberre, mind fizikailag, mind szellemileg, hogy tulajdonképpen észrevétlenül átsiklik ezek fölött, a gondolatok fölött. És ez köszönhetően nyilván az évtizedes profi kiképzési módszereknek. Így pedig, amikor eszébe is jutna az embernek, akkor tulajdonképpen már is jön a következő olyan terhelés, hogy egyszerűen nincs idő vele foglalkozni.
Amikor eldöntötted, hogy pont ide jelentkezel, akkor annak volt szerepe, hogy az idegen légió egyébként ugye nem egy privát katonai szervezet, tehát nem ez a private military organization, hanem végeredményben a francia hadseregnek egy alszervezete, tehát kapcsolódik hozzá. Ez egy látható különbség volt akkor neked? Vagy számított ez, hogy hogyan is működnek ezek a egyébként a hagyományos katonaságon kívülálló fegyveres szervezetek?
Hát hogyha az a kérdés, hogy mielőtt jelentkeznek az emberek, ők mit látnak belőle, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy amivel a bevezetőt kezdted, semmit, hanem csak amennyiből a toborzó videókban, aminek a világon sehol nincsen köze az igazsághoz, bemutatnak, vagy a könyvekből, kalandregényekből, tehát ugye az embernek fogalma sincs, hogy hova érkezik, ez közben derül ki fokozatosan. Utána pedig elég szembetűnő az a különbség, ami megkülönbözteti a reguláris haderőtől Franciaországban az idegen légiót, és ezt folyamatosan súlykolják is az emberbe. Tehát egy olyan identitást akarnak kialakítani, ez azért tudni kell, hogy mivel a világ szinte minden részéből fogadnak be újoncokat, ezért szükség van valami olyan közös cél és felfogásnak a kialakítására pár hónap alatt, amit az egyik tábornok úgy úgy festett le, hogy mintha beraknának egy dobozba nagyon-nagyon sok különböző embert, és ezt nagyon jól össze kell rázni, ami kicsit néha fájdalmas, ez az összerázás, de a vége az kell, hogy legyen, hogy mindenki egyenlő fájdalommal jön ki onnan, és egyenlő módon gondolkodik a saját dobozáról és helyzetéről. És emiatt tulajdonképpen, amikor kijön a dobozból az ember pár hónap után, akkor érzi azt, hogy teljesen különböző, mint a reguláris erőknél, és ezt folyamatosan el is mondják.
Erre tudsz egy példát mondani? Tehát, ugye a
hallgatók... Minden különböző, az nagyon egyszerű, mert amiben az elsődleges különbség áll, és ezt mindig elmondják minden nap többször, hogy a disziplinák tisztelete nálunk nem kérdőjelezhető meg. A légiónál nincs ilyen. Tehát, hogy ha valamire parancsot kap az ember, akkor nincs olyan, hogy elkezdünk fejet vakarni, vagy nemet mondani, hát az esélytelen, tehát hogy az valahol máshol.
Gondolom, akkor az azonnali elbocsátással jár, hogyha valaki parancsot megtagad.
Hát nem, hiszen szerintem én nem találkoztam olyannal, aki parancsot megtagadott volna. Tehát a dobozból kikerülés után én legalábbis nem találkoztam.
Ezt a formatálás elintézi.
Azt hozzá kell tenni, hogy igen, elintézi, de azt hozzá kell tenni, hogy azért ezt nem kell túl misztifikálni, tehát nincsenek olyan parancsok, amit így az ember most elképzel ezek alapján, a mondatok alapján, hogy valami rettenetes dolgot kell véghez vinni, nem erről szó sincs. Tehát a Genfi Egyezménynek a sarokköveit ugyanúgy megtanítják, mint bárhol máshol, de a disziplinának a tisztelete a sokkal nagyobb hangsúlyt kap, míg a regulárisoknál tisztában vannak a franciák azzal, hogy mire vannak jogaik. Ő mondja azt, hogy mondjuk egy parancsra, hogy nem, mert jogában áll, és egyébként akkor kér egy raportot, egy meghallgatást, följebb viszi, megvan a bürokratikus útja annak, hogy ezt hogy lehet bármilyen naderőn belül véghez vinni, viszont a légiósnak azt mondják, hogy senki nem kényszerített arra, hogy belépjél, idegen vagy, fogalmat sincs a jogaidról, sőt, azt súlykolják, hogy tehát, hogy itt nem szindikalistákat nevelünk, hanem maradj most egy kicsit csöndben, ezt egy picit drasztikusabban néha, de nem hallottam ilyet, hogy valaki ezzel szemben menne.
Ez viszont rögtön megmagyarázza a helyét, ha jól értelek, hogy miért is találta ki a francia állam az idegen légiót. Tehát, hogy van egy hadsereg, amit lehet, hogy másra tud használni, mint az idegen légiót, vagy politikai szempontból azt mondanám, hogy itt azért elég látványos a különbség, hogy mire lehet két ilyen típusú dolgot bevetni. Ami a világ többi pontján is érvényes, tehát az amerikaknál a Blackwater, az Aegis, egyébként az ausztrálok most indítják az idegen légiót, idén 300 embert akarnak toborozni, aztán 20 ezeret az évtized végéig, tehát hogy láthatólag erre van igény, kereslet a 21. századi nemzetközi létben.
Igen, azt azért hozzá kell tenni, hogy a történelmi kezdete a légiónak az azért nem innen, tehát 1830-ban Lajos Fülöp alapította még annó, és egy kicsit más célja volt, mint amit ma mi el tudunk képzelni ezzel kapcsolatban, hogy miért jó az, hogy tulajdonképpen nemzeten kívüli, nemzettudat nélküli embereket alkalmaznak bizonyos helyzetekben. Egyszerűen most a mai napokra egyrészt bizonyított a légió, tehát hogy nagyon sok helyzetben megállta a helyét a porosz háborúban is, a krími háborúban is, aztán az első-második világháborúban is, Indokínában, tehát hogy tényleg olyan eredményeket tudott felmutatni, ami nem kérdőjelezte meg a helyét, mármint hogy a szükségességét, ellenben a helye az szerintem ma már más megközelítésben tekintendő, mint annó, mert egyszerűen pont az, amit az előbb mondtam, más várható el egy ilyen egységtől, mint a hazafiakból álló önkéntesekből. Tehát, hogy itt ki is lehetne mondjuk arra térni, hogy így magamba csoportosítottam, hogy, hogy milyen emberekből, tehát, hogy melyek azok az embertípusok, akik itt megjelennek, és most nem Tuskó Hopkinsot, meg Csülök, meg nem, tehát, hogy vannak ezek is nyilván, de hogy alapvetően úgy elég szépen egyszerű kategóriákba be lehet sorolni az embereket, és hogyha ezt szembeállítjuk a reguláris katonáknak a motivációival, akkor megdöbbentő a különbség, és ebből a különbségből viszont le lehet vezetni azt, hogy mit lehet kérni ettől az egységtől, és mit lehet ezt elvárni.
Légy fejtsed ki, mert ezt nem fogják a hallgatók tudni maguktól, hogy itt milyen dobozbeli különbségek vannak a jelentkezői idegen légiós profilok és a reguláris között.
Én soha nem foglalkoztam sorozással, soha nem voltam ilyen egységnél, de a többieken láttam, akik körülöttem voltak, hogy körülbelül ki miért, tehát ez az én mintavételem, ami nem biztos, hogy nagyon reprezentatív, de hát nézzük meg. Az első kategória nálam az mindig a romantikus álmodozók voltak, akik hát az esetek nagy többségében szerintem majdnem 100%-ban dezertőrök lesznek. Tehát ők azok, akik viszonylag hamar ráébrednek, hogy hát itt nem az van, amit ő elképzelt, mert egy szerelmi bánatból menekült ebbe a helyzet. Ezt egy pszichológus tudná megmondani, vagy egy pszichiáter, hogy ez vajon az öngyilkossággal mennyire áll rokonságban, de én feltételezem, hogy egy ilyen konyhapszichológusként, hogy egy ilyen nem átgondolt, demonstratív lépés valaki felé. Ebből meglehetősen sok van ahhoz képest, hogy itt tulajdonképpen nem ezeknek kell megjelenni, és egy igen erős szelekció van azért az elején. Tehát ezek egy pszichológiai teszttel is. Tehát, hogy az ilyeneket is ki kéne, hogy szűrjék, mert a statisztika az biztos azt mutatja, hogy a nagy részük dezertőr. Vannak, akik egyszerűen ki akarnak szakadni abból a társadalmi környezetből, amiben otthon vannak. Tehát,
tipikusan akkor az egy szegényebb
igen, réteg vagy akár. Vannak olyanok, akik tényleg a nyomorból jönnek, ami európai fejjel mi nagyon el se tudunk képzelni, hogy olyan országokból jönnek, ahol például soha nem látott angol WC-t, és meg kell neki tanítani, tehát azzal kell, hogy kezdődjön.
Nem csak franciául tanul meg, hanem az európai.
A franciául azért húzás, hogy megtanul, mert valaki 10 év után se fog tudni beszélni franciául, de igen, tehát hogy az alapvető normákat egyáltalán elsajátítani, hogy az étkezőben nem köpködünk, tehát hogy tényleg olyan alapvető dolgokat, amik számunkra alapvetők, de ahonnan ő jön, ott egyáltalán nem ezek voltak a normák.
Tehát akkor a társadalmi mobilitásnak a doboza?
Abszolút, abszolút, és ugye én szerintem egy nagyon, nagyon erős, egy nagyon erős hatása van arra, hogy utána, akik innen hazajárnak, mert ugye aki mondjuk a mély szegénységből jön, az már nem fog hazamenni nagy valószínűséggel, viszont hazajárnak mindannyian, hogyha tehetik. Jóformán mindannyian, persze van olyan, aki nem. De hogy valami olyat visznek haza, ami viszont az én meglátásom szerint nem biztos, hogy hasznos. Tehát lehet, hogy ő haszonnal élvezi azt, amit megkap, mint kulturális téren, mind a normák terén, de ezt azért nyugati fejjel mi egy kicsit máshogy látjuk, és azt kell ebbe látni, hogy ő arra kap valamilyen plusz útra valót, amit használni tud, hogy itt éljen. Viszont otthon már nagyon nagy ellentéteket tud szülni, legalábbis pár nepáli mesélte nekem, akik
nem tudnak reintegrálódni, nem tudnak ott esetben, nem. Vagy leszerelnek, vagy akár csak hazamennek egy...
Igen, tehát hogy valahogy nem találják meg ugyanazt a helyüket, ami annak előtte volt. És a nyugatiaknál ez nem jellemző nyilván.
De... Viszont fejezzük be a dobozolást, mert a te dobozodat például még nem találtam meg.
Igen, tehát vannak igen a többségében, akik nyomorból jönnek, ugye vannak, akik valami elől úgy jönnek, hogy amit régen mi a könyvekből úgy ismertünk, hogy a bűnözők gyűjtőhelye ugye a légió, ez ma már nagyon nem jellemző. Uh-huh. Nem mondom, hogy nincsenek, de már azért olyan, a nemzetközi jog annyira moderálta már ezeket a kiskapukat, hogy ilyet nem is lehetne, de egyébként nem is érdemes, mert van annyi jelentkező, hogy ne kelljen kockázatot vállalni bárki miatt. Vannak olyanok, én is ismertem olyanokat, akik megjárták a börtönt, és a nevelőtisztjük tudtával jelentkeztek, sőt, kimondottan tanácsolták neki, de azért már a...
Hát akkor nem a büntetés elől menekült, hanem a büntetés
nem.
Után.
És szerintem olyan már nem is lehet, mert a szelekciónál már egy olyan átvilágítás is van Obányba, ahol azért ezeket elég rendesen ki is szűrik. Tehát azért a nemzetközi körözések azért ott is megjelennek, és látják, és van hozzáférésük, és együtt tudnak működni azokkal a szervekkel, akik tájékoztatják a sorozókat ezekről.
Tehát akkor ez a doboz, ez egészen picike lett.
Ez nagyon picike lett, igen. Ugyanakkor vannak olyanok, akik, ezt mondjuk egy példán keresztül tudom elmondani, mert ezt nem tudom, hogy hogyan tudnám általánosítani, de vannak ilyenek. Én egy orosz gyereket ismertem, aki egyszerűen azért lépett be, egy autószerelő műhelybe dolgozott Moszkvába, egy márkaszervíznél, és hát ma úgy mondjuk, hogy nem ő volt a legélesebb kés a fiókban. Egy benzinpumpát kellett kitakarítani, a főnöke megkérte rá, ezt berakta egy vödör benzinbe, mindegy, a benzin kigyulladt, az égő vödörrel elkezdett kiszaladni, de az emelőhídon levő autók lángra kaptak közbe, ez a márka szerviz leégett, egy ember súlyosan megsérült, ő is súlyosan megsérült, kórházba került, és meglátogatták a kórházba a kollégái és a főnök, és azt mondták neki, hogy megvárják, amíg felépül, és sok szeretettel várják innen a kórház előtt, majd ő ekkor fogta magát, és kitépte a kis csövecskéket a kórházi ágya mellől, és lelépett.
Ja,
ezt elmesélte a sorozás. Ezt én tőle tudom, tehát hogy most ez majd egy külön kis fejezet lesz ezután, hogy ezeket hogy lehet ellenőrizni. Belépett a légióba, azt elmondta a sorozáson, se fizikailag, se szellemileg nem hiszem, hogy alkalmasnak találták volna, viszont hozzá kell tenni, hogy nagyon szeretik azokat az embereket, akiknek nagyon nincsen utána hova menniük, mert tudják, hogy nem dezertálnak. Tehát megkapják a kiképzést, ami azért gondolom nem kevés pénzbe kerül, valamire lehet használni. Tehát az autószerelő műhelybe kezdett el dolgozni egyébként a gyerek. Ott most az, hogy kicserélje a benzinszűrőt meg a légszűrőt, arra jó volt. És vannak ilyenek, tehát hogy nem ő egy extrém példa, hanem vannak azok, akik úgy jönnek, hogy egy kicsit fölégetik maguk mögött a hidakat, Lányos. Mondjuk. És...
De ez nem a te eseted.
Ez nem az a te profilod. Igen, a másik, amit el kell mondani, hogy mivel mindenki messziről jött a többihez képest, még akár Európán belül is, ezért nagyon sok olyan történettel találkozik az ember, akik vagy elkövették a tökéletes bűntényt, vagy vadászgéppilóták voltak, és most pedig WC-t takarítanak, és nem értik. Hát ezeket azért gyököt kell vonni ezekből a történetekből. Itt ez olyan, mint egy börtön, ahol mindenki vagy a zseni bűnöző, vagy pedig az ártatlan, tehát...
Jó, hát a regény meg a valóság.
Igen, igen.
És amikor azt mondod, hogy nemzettudat nélküli, vagy hazátlan emberek gyűjtőhelye, akkor ezt mi pótolja? Tehát tényleg fel lehet építeni ezt a kamaráderit, ezt az összetartást a dobozrázásával, hogy ez minden más űrt kitöltsön?
Igen, erre szerintem egy nagyon hatékony módszert alkalmaznak, mert annyi a közösségépítő, a csapatépítő foglalkozás, tehát a legalapvetőbb dolgoktól kezdve, mondjuk az én ezredemben minden hétfő reggel egy általánosan bevett ezredfutással kezdődött, az azt jelentette, hogy az ezredben mindenki, aki éppen nem lesérült, az ezredes vezetésével elindult egy ilyen nagyon nevezetes kör, ez nálunk a kápolna, egy domtetőn található, olyan, mint mondjuk a Kurahi volt annó az ízi századnak, hogy oda fölfutni és vissza, ez mondjuk nem is tudom, 8 oda, 8 vissza körülbelül ilyen volt, és ez hétfőnként mindig megtettük, de ez is olyan, hogy mindeközben teljesen észrevétlenül, utólag visszatekintve látható az, hogy még itt is arra figyeltek, hogy érezd azt, hogy együtt futunk. Tehát, hogy nem arról volt szó, hogy a teljesítmény legyen meg, hanem hogyha lemarad valaki, akkor az ezredes hátraarcot parancsol futás közben. Visszamegyünk, elkezdjük biztatni a lemaradót, és együtt tovább. Tehát, hogy itt az a lényeg, hogy együtt... És ez csak egy dolog. De tele van ilyen, és mondjuk egész héten van egy-két ilyen közösségépítő kis akció elszórva. És ez mondjuk kettő nagyobb ünnepben csúcsosodik ki, amikor az ember a közösség tagjának érezheti magát valóban. Ezt egyre kevésbé szeretik. Az egyik az a karácsony egyébként, és ezt azért szeretik egyre kevésbé, mert mert az kötelező bent tölteni, a téli szabadságolásokat úgy adják ki, hogy a karácsony még bent töltsd, azt se veszik figyelembe, hogy te mondjuk 2000 kilométerre vagy 10.000 kilométerrel odébb laksz, és a családoddal akarod mondjuk tölteni, nem számít. Tehát erre az a felkiáltás, hogy a légió a családod. És ezt tekintsd annak. Hát egyébként ez is olyan, hogy...
Másik ünnep?
A másik ünnep az a Kamerun, az a légió egy nagy hőstettének az évfordulója, április 30-án minden évben. E köré egy nyílt napot szerveznek mindig, ilyenkor szabadon be lehet menni egy légiós ezredbe. Ilyen családi nap jellegű, gyerekeknek szerveznek mindenféle játékokat, vicces akadálypályákat, be lehet menni a kicsit lebutítottabb harci járművekbe megnézni, hogy milyenek, hát meg úgy beszélgetni az emberekkel.
És amikor ezeket visszatekintve végignézed, akkor mennyire ordító a különbség egy a Magyarországon most egész ismert karrierbe futott Wagner csoporthoz képest? Tehát amikor úgy tűnik, hogy azért részen bűnözők is bemehetnek, meg mint a missziók meghatározásában is elég más koordinátorrendszer érvényesül, tehát amíg francia idegen légió végsősorban azért a francia kormánynak a tudtával csinál dolgokat, addig ezek a militarista szervezetek nyilván az orosz kormány tudtával is dolgoznak, de egészen más keretek között, nem hiszem, hogy a Genfi egyezményre sok időt pazarolnak.
Igen, pont ezzel akartam most kezdeni a választ, hogy szerintem azért az nagyon meghatározó, hogy valaki nemzetközileg elfogadott jogi keretek között működik, vagy nem. A légió az ilyen. Tehát, hogy nem úgy kell elképzelni, hogy a kívülállók szedett-vedett csapata, akik aztán Afrikába azt csinálnak, amit akarnak. Nem, ez nem így van. Sőt, pont amivel kezdtük, ugye a disziplina tisztelete miatt nem igazán van olyan probléma, ami jogi orvoslást igényel a légiónak a megjelenése után. A regulárisoknál lehet ilyenről tudni, lehet ilyenről hallani, légiónál nem. Hát a Wagner meg ugye, amit hallunk róla, köze nincs a jogi keretekhez. Tehát, hogy ott pont az a cél, hogy ez túllépje valószínűleg egyszerűen.
Igen, hogy az alapítási cél is már egészen más.
Igen, az alapítási cél is egészen más, és a kép, amit adnia kell magáról, az is egészen más. Nem fér össze a kettő.
Ugye az idegen légió jelen van a Száhel-övezetben, volt francia érdekeltségeken, Libanontól, gondolom Latin-Amerika és akár Távol-Kelet egyes részein át, tényleg a világ négy sarkában. Ezeket te nagyjából mind megjártad ez alatt a 10 év alatt? Tehát egy 10 éves karrier az elég arra, hogy lássál mindenhol egy villanást?
Hát, nekem hozzá kell tenni, hogy nekem szerencsém volt. Egyrészt szerencsém volt azért, hogy olyan funkcióba kerültem, ezt úgy mondjuk ott, hogy aki sokat forog. Ez azt jelenti, hogy a világon belül sok helyen tudnak használni. Igen, én voltam Amazóniában, tehát Francia Guyanán, én voltam a Száhel-övezetben, Maliban is, voltam a déli indiai óceánon is kétszer, hát úgy igen, Libanonban is voltam. Elég sok helyet megjártam ahhoz képest, amit egyébként 11-12 év szolgálattal meg szoktak járni, de nem extrém. Tehát aki olyan funkcióban van, ami ennyire keresett és forgatható, akkor azt tényleg forgatják is. Azt használják.
És tehát, hogy azt el tudod mesélni, hogy te mennyi időt töltöttél mondjuk úgy, hogy a frontvonalban, és mennyi időt talán a filmekben kevésbé szereplő, de katonai szempontból fontos, akár logisztikai, akár más háttérhelyeken, hírszerzésben.
Hát frontvonal ugye az háborúkban van szerintem, és én konfliktusokban voltam inkább csak, tehát hogy ezt úgy mondják, hogy az utolsó háború, ami a nyugati szövetség szereplésével vívódott, hogy ilyen csúnyán fejezem ki magam, az talán a kuwaiti, az öbölháború volt. Tehát még az irakit sem annak számolják, hanem az egy invázió volt tulajdonképpen. Tehát, hogy most csak a frontvonal szóra. Igen, konfliktusokban úgy, hát Maliban nem lehet úgy nagyon részt venni, hogy nincsen valóban benne a közepén az ember, mert még a háttér kiszolgáló egységek is folyamatos tűz alatt vannak, vagy hát voltak, amikor én voltam, én 17-ben voltam. Hát ez akkoriban, hát igen, folyamatosan hallottad a darázs zümmögést a közeledő golyóknak a hangját, de nyilván azért védve vagyunk, tehát hogy azt azért tudni kell. Amikor megérkeztünk például Maliba, akkor ha jól emlékszem rá, egy hétre volt is egy rakétabecsapódásunk, ahol bizony mi is majdnem ott maradtunk az én egységemmel. Egyszerűen azért meg közel csapódott be. 6 holland, akik mellettünk levő sátorba voltak, ők haltak csak meg.
Már idegen légiósok voltak.
Nem.
A holland, jó, ők a saját holland kötelékben.
Igen. Mert ez a Minuszmának volt a tábor területén belül, tehát itt mindenki volt, aki az ENSZ-nél béke fenntartással foglalkozott. Maliba, igen, az meredek volt, ugye Nem volt nekem sem eredekebb, mint a többieknek, tehát most itt nem azt kell érteni, hogy én nekem volt az, hanem mindenkinek egységesen, tehát ugyanúgy a németeknek is, akik csak a légi támogatást nyújtották a transportokkal.
Itt alapvetően le akartátok fegyverezni a éppen valamelyik aktuális lázadó csoportot?
Hát igen, de itt azért azt hozzá kell tenni, hogy eléggé keszekusza helyzetek alakultak ki, mind belpolitikailag, mind geopolitikailag, tehát hogy annyira szövevényes az a problémakör, ami ott van, hogy igen, le akartuk fegyverezni azokat, akiket aznap le kellett fegyverezni, de hogy holnap is azokat kellett lefegyverezni, az már nem volt egészen evidens, tehát hogy ott nagyon dinamikusan változott a viszonyhelyzet mindenki számára, mind az ottaniak számára.
De magában az ENSZ misszióban meg volt az egyetértés éppen a napi lefegyverzendőről, csak nem, még nem. Házon belül sem.
Nem, ez egy nagyon érdekes dolog, de például az ENSZ, tehát ott kapcsolatot kellett tartani a Minuszmán belül ugye az ENSZ-es delegáltakkal, akik a béke fenntartó részét képviselik a jelenlétnek, plusz a haderő, akik mi voltunk, a francia idegen légió, akik biztosítottuk az ő védelmüket többek között, és csináltuk a magunk munkáját. Tehát ami körülbelül azt jelentette, hogy igen, utána menni azoknak, akiket az egyik hírszerző ezred bemér, hogy most ott vannak, erre készülnek, akkor mi azt...
Csak lefordítsuk a hallgatónak, tehát hogy ti a békefenntartókat védtétek.
Igen. És most ezért azt szerettem volna elmondani, hogy ez nem ennyire egyszerű, mert olyan helyzetek alakultak ki már a Minuszma is közöttünk, ami nem igazán engedte meg azt, hogy védhessük őket. Tehát, hogy olyan belső feszültségek is voltak ezredesi szinteken, hogy nem értették meg, hogy azt, amit ők akarnak, azt úgy nem lehet. És ennek meg is volt a bőtje, mert nem egyszer volt az, hogy olyan rajtaütések voltak azokon a táborokon, ahol mi is voltunk, hogy az ENSZ-esek pórul jártak ez ügyben. Azt utána elérték, én azt hiszem legalábbis, hogy nekünk köszönhetően, hogy meggyőztük őket, hogy a légiós munkagépekkel körülöttük is ki kell alakítani védelmi vonalakat, és azt komolyan kell venni. Csak az a baj, hogy a védelmi vonalakra tett védelmi lőállásokba olyan embereket raktak Fekete-Afrikából, ENSZ-eseket, akiket nem érdekelt. Tehát hiába mondtuk neki, hogy ne sziesta időbe alvásra használja a lőtornyot, ráadásul úgy, hogy kifekszik, tehát szabad cél, őt ez nem érdekli. Őt az érdekli, hogy ezért ugyanazt a pénzt megkapja, mint egy európai bárki, ami náluk rettenetesen nagy pénz, és amint vége van az ő mandátumának, akkor ő hazamegy, és akkor ő...
Ha túlélte,
de ezt ő már bele se gondol, hogy mi van, hogyha nem. Tehát, hogy teljesen más a gondolkodásmód. Volt olyan helyzet egyébként, amikor a terroristák úgy jöttek a táborhoz, hogy a terepjárójukat lefestették fehérre, ráfestették az UN kék feliratot, de távolról látszódott, hogy ezt pemzlivel nyomták rá. És az őrök közel engedték. Tehát, hogy mi láttuk, hogy itt nagyon, és odaengedték, és le is darálták az őröket. Már bocsánat, hogy így fejezem ki magam, de ilyenekről beszélünk, és ezt meg kellett magyarázni, hogy ezt így nem lehet. Hogy ez így mi hogy védjük meg őket.
Szóval, és amikor azt mondod, hogy egyik nap az egyik, másik nap a másik csoportot kellett lefegyverezni, ugye a Száhel-övezet tényleg egy bonyolult terület. Igen. Magyar hallgatók most a csádi misszió felmerült gondolata miatt találkozhattak ezzel, talán az is egy érdekes kérdés, hogy Csádról mit gondolsz. De hogyha most egy kalap alá veszük ezt a régiót, és megpróbáljuk európai fejjel ezt megérteni, hogy itt mi alapján szerveződnek egyáltalán csoportok. És a csoportoknak, ugye szeretjük azt gondolni, hogy mindenki államot akar építeni, de nem. Nem? Tehát, hogy ez nem egy...
Igen.
Senki nem akar királyságot holnap, az iszlám állam is, ugye, mi államnak fordítjuk a Daesh, de... Szóval, hogy ebbe csak egy ilyen mini itinerert tudsz adni, hogy neked mi volt a leghasznosabb az értelmezésben?
Én el tudom mondani az én benyomásomat ezzel kapcsolatban. Én nem vagyok szakember, ellenben nagyon sokat mozogtunk kint terepen, és beszélgettünk például a vándortuaregekkel, akik tényleg semmi mással nem is folynak bele ezekbe a konfliktusokba, hanem ők azok, akik nem tudom, hogy csinálják, de a köves, sziklás, homokos szaharai vagy száheli terepen terelgetik azt a pár kecskéjüket a négy generációs családjukkal, és a rekkenős napsütésben megpihennek a kis kifeszített vásznaik alatt, mégis a legtöbbet ők tudják, mint kiderült, és a hírszerzés az külön rá is állt arra, hogy sokat beszélgessenek velük. Hát ők tudják ugye a vízlelőhelyeket is, a vízlelőhelyek körül csoportosulnak azért azok, akik nem igazán ismerik a sivatagot, de el szeretnének bújni. Tehát, hogy sok olyan dolgot meg lehet tőlük tudni, és itt azért a gondolkodásmóddal is találkozik az ember, ami itt jelen van, és nyugati fejjel én azt vettem észre, hogy mindenféle elemzésben úgy közelítjük meg, mint ahogy itthon közelítjük meg ezeket a fajta problémákat, és szerintem amíg nem látjuk azt, hogy ők nem így gondolkodnak, addig nem az, hogy megoldást nem találunk, mert nem nekünk kell megoldást találni erre, ezt csak mi hisszük szerintem, hanem addig nem fogjuk tudni megérteni ezt a problémát. Az egész talán visszavezethető odáig, amíg ugye látjuk, hogy vonalzóval vannak meghúzva a határok, és akkor mi azt gondoljuk, hogy itt tulajdonképpen az a probléma, hogy határokon átívelő népcsoportok viszályairól van szó, amik aztán országok közötti viszályokat szítanak, ez nem így van. Ez abszolút nem így van. Nem akarnak saját területet sem olyan módon, ahogy azt mi gondoljuk, bár a tuaregek tisztában vannak azzal, hogy ők körülbelül milyen területeket birtokolnak, ami egyébként tényleg országhatárokon átívelő hatalmas több országnyi területek, de nem, itt nem arról van szó, hogy arra törekednének, hogy legyen egy autonóm tuareg köztársaság, ez hülyeség, ők nem is gondolkodhatnak ilyenbe, hiszen még a társadalom felfogásuk sem ugyanaz, mint nekünk. Tehát, hogy mi azt gondoljuk, hogy a száhelővezetben társadalmi berendezkedésű népcsoportok élnek, de ez nem így van. Tehát, hogyha azt vesszük társadalomnak, most ez legyen a saját definíció, és ezt most bocsássák meg a hallgatók, de mondjuk, hogyha valamilyen közös viszonyrendszer szerint gondolunk el embercsoportokat, akik együtt élnek, akkor itt ilyen nincs. Uh-huh. Itt nem viszonyulnak ugyanúgy az alapvető dolgokhoz, a birtokláshoz, a magántulajdonhoz, a családhoz, semmihez nem. Tehát ahány népcsoport, és van 60 nem tudom én hány népcsoport Malin belül is, egyik sem úgy viszonyul ezekhez a dolgokhoz, mint a másik.
És ez szerinted a feletteseid, vagy akár a párizsi döntéshozók értik?
Hát, most mi az én véleményem, tehát én a feletteseim nyilván ők parancsokat teljesítenek, és nem azért vannak ott, hogy értsék, vagy ne értsék, hanem, hanem ők a karrierépítésük miatt vannak ott. Most az, hogy a szakemberek fönt az Elizé palota környékén ezt hogy látják, az szerintem látható abból, amit mi a terepen tapasztalunk, és amit nekünk ott kell csinálni. Tehát amit tőlünk elvárnak, az köszönő viszonyban nincs a realitással ott. És szerintem ezt katonák maguk között meg is beszélik egyébként. Tehát, hogy egyszer el kéne hívni, hát ez az örök probléma, hogy aki az íróasztal mögött ül, az miért nem jön egyszer megnézni, hogy milyen bakancsot kapunk. Tehát, hogy itt ilyenekről is beszélünk. De egyszer el kéne jönnie valakinek beszélgetni azokkal a helyiekkel, és nem csak a küldöttségekkel, meg a helyi képviselővel, aki egyébként ki tudja honnan jött, ki tudja, hogy ő is járt-e kint a sivatagban, mert Mali az két olyan óriás területből áll, ami merőben különbözik egymástól, tehát amíg egy társadalmi fejlődés kialakulhat a déli részeken, ami már nem is a Száhel övezet egyébként, hanem a szavannai övezet, addig északon, a Száhel-Szahara részen, ilyenről nem is beszéltünk, és ez egy ország. Szerintem
De Csaba, igen. Hogyha csak egy lábjegyzetet itt nyissunk meg, hogyha tényleg te is ezt így fogalmazod meg egy olyan Franciaországgal kapcsolatban, aki egyébként gyarmatosította ezeket a területeket korábban, és gyakorlatilag 200 éve így vagy úgy ott jelen van, akkor egy Magyarország csáddal mit tud kezdeni?
Hát én azt láttam, hogy mondjuk most arról beszélünk, hogy egy kis ország, aki, és most bocsánat, hogy ezt mondom, de geopolitikailag jelentéktelen, elmegy egy olyan helyszínre 200, egy 200-as kontingenssel, ahol azt gondolja az ember, hogy semmi keresni valója nincs, ahol még egy egyetemi szak nincs az országon belül arra, hogy vizsgálja ezeket a populáció dinamikákat, amik ott folynak. Tehát szerintem háttértanulmányok nélkül oda menni ilyen helyekre, az egy kicsit vagy bátorság, vagy botorság, nem tudom, de nekem meredek.
És 200 fő mire elég?
200 fő az nem elég arra, hogy ellássa a saját logisztikáját. Tehát most azt mondom, hogy mire nem elég. Arra nem elég, arra, hogy nyilván bármilyen akciókat hajtson végre, arra nem elég. Tehát, hogy az egyértelmű. Ami szóba jöhet, amit mondjuk én Irakba csináltam, és ott viszonylag kis kontingense voltunk, de azt hozzá kell tenni, hogy ott voltak az amcsik. Tehát mi az amcsik szárnyai alatt voltunk. Ott az a kiképzés. Azt lehet ennyivel. Azt lehet kevesebben.
Kinek a szárnya alatt? Mert ugye akkor akár kiképzés, akár egyéb bármi, az feltételezi, hogy valakinek a szárnya alá kell menni. Mert én se gondolnám, hogy 200 magyar katona megjelenik egy ternyővel ledobva a csádi pusztában, és egyszer csak felhúz egy távolt.
Hát igen, ez szerintem nem is vett fel olyan bonyolult kérdést, mert a franciák nélkül ott egy ufaszálat nem lehet eldobni. Tehát úgy, hogy ne bólincson rá Párizs, úgy nem fészkelődhet Magyarország a kis 200 katonájával egy csádi környezetbe, hogy jött, és akkor innentől megállítja a bevándorlást Európa felé.
Tehát igazából az a katasztrófa irodalom, ami néha a magyar sajtóba felbukkan, hogy a franciákat kiebrudalták a Száhelből, akkor azért ezt te nem osztod.
Hát a kiebrudalás, most azt mondom, mit értünk kiebrudaláson, ugye itt teljesen világosan látható volt, hogy amiről beszéltünk, hogy kicsit talán rosszul fogja föl a francia vezetés az ottani gondolkodásmódot. Ennek szerintem az volt a következménye, hogyha más kínál a helyieknek, a helyi aktuális erős vagy vezető helyzetben levő csoportnak valamit, amit a franciák nem tudnak kínálni, akkor inkább oda rakják le a voksot. Ez most láthatóan Oroszország volt, a Wagner csoportot küldték oda. Az ottani emberek gondolkodásáról azt kell tudni, amiről nem tértünk ki, hogy nem a nemzetépítés a cél, legfeljebb egy palástja az én meglátásom szerint annak, amivel tulajdonképpen justifikálják, igazolják a tevékenységüket. Itt szerintem egyszerűen arról van szó, a nagyon gyarló emberi tulajdonságról, hogy ők birtokolni akarnak, és nem földterületeket elsősorban, hanem a többi embert. Hogy ezt hogyan bélyegzik meg, hogy igazolja azt, hogy ő birtokolhatja, ezt már láttuk a 20. századi európai történetben, hogy egyszerűen csak deklasszálni kell, vagy valamit kell kezdeni ráragasztani a másik népcsoportra, hogy ők alacsonyabb rendűek, és ez ott nap mint nap megfordul, tehát nem úgy, mint ahogy annó azt a mi felmenőink csinálták, hanem itt oda-vissza megy ez a...
És azt mondod, hogy ebben az oroszok jelenleg proaktívabb, hát vagy adaptívabb partnerek.
Ezt kihasználták, mert ők... Ezt már nem tudom, hogy csinálják egyébként, de ha én az ő fejükkel gondolkoznék, én egyszerűen úgy csinálnám, hogy hosszú ideig megfigyelném, hogy ki az esélyesebb hosszú távon arra, hogy erőt gyakoroljon más fölött, és amellé állnék oda. Tehát ez szerintem a legalapvetőbb képlet. Még akkor is, ha tudom, hogy holnap ez megfordulhat, viszont hogyha elég támogatást nyújtok neki, akkor egyszerűen nem engedem, hogy megfordítsa ezt a...
A saját hadúradat fel lehet építeni, igen, viszont ezek a Genfi egyezménnyel nem kompatibilis történetek.
Így van, és a franciák valószínű ezért nem is tudták megcsinálni, hiszen ők mindig azt tekintették elsőnek, hogy a nemzetközi jognak bizony meg kell felelni, akkor is, hogyha ez nem azzal a következménnyel jár, ami stabilitáshoz vezet.
Ez az amcsikra is elmondható? vagy ott nagyobb a rugalmasság?
Hát a szálhelővezetbe nem tudom. A szálhelővezetbe én amerikaiakkal így szemben nem találkoztam. Tudom, hogy jelen voltak, a drónjaik ott voltak, azokat láttuk, de ott nem volt velük olyan közvetlen kontaktunk. Úgyhogy erről nem tudok mit mondani. Bagdadba dolgoztunk együtt az amcsikkal. Hát ők rugalmasabbak tudnak lenni, egyszerűen azért, mert olyan apparátus van mögöttük, ami összehasonlíthatatlan az európai haderőnek az apparátusával.
Na de összehasonlíthatatlan az oroszsal is abban az értelemben, hogy sokkal több képesség van az amerikai oldalon.
Igen, de az amerikaiaknak mennyire kell a szálhelővezetből bármi. Uh-huh. Tehát, hogy még hogyha csak az olyan mondva csinált okokra is hivatkozunk, mint a bevándorlás, hát hol érdekli az amcsit a másik kontinensen, az atlanti pajzsal elválasztott kontinensen a menekülők áradata. De nyilván a Csád missziónak ez semmi köze. Tehát, hogy ott nem lehet megállítani bármi ilyen fajta bevándorlást. Ugye a 70-es években volt egy hatalmas hulláma Franciaország felé a bevándorlóknak, és a jó része az mind Maliból jött. Itt nyilvánvaló a helyzet, most, hogyha nem Csádot nézzük, hanem a környező országokat, igen, hogy itt egyszerűen Oroszország platformországokkal akarja kijátszani az embargót, ez látszik, ezt mindenki tudja, szerintem te sokkal jobban tudod nálam, hogy ez hogy működik. És a Csád, mint ország, a legstabilabbnak mondható ország ott a régióba talán, és egyszerűen, hogyha a magyar haderő valakinek valamit segíteni akar, akkor ő máshova nem tud menni. Tehát, hogy nyilván...
Akár a franciáknak, akár másoknak.
Akár más, igen, tehát, hogy azért másoknak. Az elég meredek lenne, még akkor is, hogyha érezhetően nem áll ki mindig az oroszok elleni szankciók mellett Magyarország, azért az... elég meredek politikai húzás lenne, hogy oda megy, ahol a Wagner dolgozik.
Papíron megszavazza Magyarország a szankciókat, utána csinál minden mást, meg elutazik Orbán Viktor és Moszkvába találkozni.
Igen, ez már nem az én szintem, hogy igen, ezt véleményezzük.
Ez egy másik adás története. Talán érdemes lenne azért tovább ugranunk a Száherről, mert hogy tényleg nézzünk rá még az amerikaiakra. Mielőtt egy picit még talán a légiósok fejébe beletekintünk, hogy egyébként amikor mindezzel találkoztok meg politikai megrendelésekkel, akkor ezt hogy kezelik az emberek, leginkább a tisztek. De ezelőtt, tehát hogy ugye Közel-Keleten találkoztál amerikaiakkal, Afganisztán és Irak, vagy Irak?
Én Irakban voltam csak.
De a légió volt Afganisztánban.
Persze volt Afganisztánban, és nekem sok barátom is volt ott, tehát tőlük tudok afganisztáni történeteket, hogy ott hogy tudtak együttműködni velük. Én azt tudom mondani, hogy Irakban mondhatnám azt, hogy nagyon jól együttműködtünk azért, mert nem nagyon működünk együtt. Tehát, hogy nem zavarjuk egymás köreit, az amcsik nem nagyon engedik azt, hogy mi lássuk azt, hogy ők mit csinálnak. Egy kicsit úgy érzi magát az ember mellettük, mint az alsó tagozatos, a felső tagozatosok mellett, uh-huh. Még akkor is, hogyha a légiót ők is külön kezelik. Tehát, hogy ott is van híre és respektje, de ugye ott a regulárisokkal együtt voltunk, tehát ők azt nem látták rajtunk, hogy ő most
a légiós. Tudsz erre egy példát mondani, amikor a véletlen közös akció keveredett, hogy ha egymás mellé teszünk egy légiós kontingens, meg egy amerikai?
Egy nagyon szembeszökő példa az Afganisztánban történt meg, ezt én hallomásból tudom. Az volt, hogy közösen megkapták pontosan az amcsik megosztották a hírszerzési anyagot a franciákkal, hogy hol kell egy adott földben rajtaütést végezni másnap, és bementek a parancsnoki táborba azok, akik ezt levezénylik, és ott tanakodtak a térképre támaszkodva, mint a nagy hadvezérek, és a francia parancsnokok, vagy pontosabban egy ezredes volt az, aki fölvázolta azt, hogy ezt hogy képzeli el, és ő elmondta, hogy akkor 3 nap odaérkezni, ugye a szükséges menetfelszereléssel.
Gyalog, ha jól értem.
Persze, az a sziklás terepen, Afganisztán azért nem könnyű terep volt, és igen. Gyalog oda menni, elmagyarázta, hogy kit hol oszt le, hol lesznek a fedezetek, hol lesznek a mesterlövészek, hol kinek mi a dolga. Ezt végighallgatta az amerikai...
Feltételezem rágógumizó.
Rágógumizó, én is így képzelem el valahogy, hátul a sarokba támaszkodva, és azt mondta, hogy jó, rendben, tehát, hogy ők nyilván nem fognak gyalogolni, a franciák csinálják a dolgukat, de hogy azért ez egy kicsit máshogy lesz majd. De, hogyha odaérnek 3 nap múlva, akkor szóljanak, tehát, hogy őt ez addig nem nagyon érdekli. A segélyhívás meg nyilván ugye folyamatosan lehetne használni, de mindegy. És az elmondás szerint az történt, hogy odaértek nyilván a franciák, hát 3 nap után a teljes menetfelszereléssel nehéz terepen azért elég fáradtan. Szóltak az amcsiknak, hogy ott vannak, és pár percen belül megérkeztek az apacsok, leborotválták a terepet, bementek megnézni, hogy minden elkészült a sütőben, és ennyi volt a történet. Tehát egy tök fölösleges 3 napos gyalog. Nem így mondom, hogy tök fölösleges, de hát így láthatóan azért elég nagy különbség volt a felfogásban, és az amerikaiak nem mondták azt, hogy ez fölösleges, vagy ne így, vagy ne úgy, hanem végighallgatták, bólogattak, és mondták, hogy jó, majd akkor szóljatok, hogyha már indul az akció.
És tehát a légiónak nincs ennyi helikoptere, nincs ennyi pénze, vagy ez egy
hát ez úgy néz ki, egy ilyen, hát ez inkább, ugye ez a koalíciós csapatoknak az együttműködése, hogy ki az, aki ugye bevállalja. Hát itt szerintem nem kérdés, hogy Afganisztánban az amcsik vállalták be, mert az apacs képes arra, amire ott szükség volt. Tehát, hogy azt hozzá kell tenni, hogy ott, hogyha egy amerikai egység mozog szárazföldön, az nem látszik, hogy ott van mögöttük mindig egy apacs támogatás, akik nincsenek ott, de amint szükség van rájuk, ők beszólnak a rádión, és ott megjelenik mögöttük az a 3-4 akárhány apacs, akik gyorsan kitisztítják előttük a terepet, és mehetnek tovább. Aztán visszamennek, újra eltűnnek. Tehát, hogy elég gyorsan, hatékonyan történik.
Ugye ezt az elsőből háborúban néztük végig, amikor a légi fölény az brutálisan tudott érvényesülni, és igazából most már azt mondják a katonai szakértők, hogy Kína onnantól kezdve kezdett el investálni ebbe erősebben, mert látta, hogy ennek van értelme, most már ugye ez egy újabb fordulaton van túl.
Hát most már drónozgatnak, igen.
Drón meg denial, tehát hogy igen. Hogyan lehet az amerikaiakat távol tartani a saját erőtöktől. Hát ez azért azt hiszem a példa az jól mutatta, hogy van egy magasságbeli különbség, vagy alsó tagozat, felső tagozat, hogy te mondtad.
Igen.
Amikor légiósként az ember ezeken túl van, és gondolom, hogy itt azért csak lát a egyes légiós civil veszteséget ugyanúgy, mint saját maga mellett bajtásad. Erre van valami, ami légiós specifikus, vagy igazából ennek van egy kvázi katonailag bejáratott módszertan, hogy a PTSD-t hogy kell kezelni, hogy megy el a misszió után X hétre kipihenni magát, tehát ezt hogy képzeljük el szemben a filmekkel?
Még mielőtt erre válaszolnék, visszatérhetnék gyorsan az előzőre, ami persze, nagyon szépen demonstrálja a felfogást a kettő között. Uh-huh. Bocsánat, hogy tegyük ez most jutott eszembe. Egyszerűen az, hogy az alapkiképzésen a francia haderőnél a mai napig egy alapvetés az, hogy a rohamot betanítatják velünk, tehát, most hogy fölállunk egy láncba, és egy adott mező terület, ami ki van jelölve, hogy most az ellenség az ott van, nekünk kiabálva, egymást figyelve, ki melyik oldalon van, oda kell menni, és mint...
Közel 60 szuronnyal.
Tehát körülbelül ezzel a mozgás kultúrával elindulni, és bevenni az adott területet, amit hozzá kell tenni, kis kutatás után az ember megtalálhatja, hogy utoljára ilyen rohamra a napóleoni időkben volt sor a francia haderőn belül. És ezt nálunk úgy tanítják, hogy ez ugye kiadnak a kiképzésen egy kis tankönyvet is képekkel, tehát hogy azért a nyelvet elkerülik a légióba így alkalmazni. De ott is ez az első öt helyen ott szerepel, mint legfontosabb dolog, amit nyilván soha nem fog használni az ember, de tanítják. És azért megnézzék egy amcsit, hogy ez... Hát nem, ennek semmi köze a csapatépítéshez. Tehát ezt én inkább a röhely kategóriába soroltam annó, hogy ez mire jó, azt nem tudom.
És akkor ezek szerint azt elmondhatjuk, hogy az idegenlégió vezetői franciák adják. Tehát, hogy mondjuk nektek, akik idegen vagy külföldről érkeztek, nem triviális bejutni. Valahol szakirodalomban láttam százalékokat is.
Igen, van egy bizonyos százalék pontosan, tehát ez megvan határozva. Egyébként százalékokat meghatároznak arra is, hogy az adott évben melyik nemzetiségből hány százalék jöhet. Oh. És igen, a vezetőség az úgy néz ki, hogy alapvetően a Saint-Cyr-ben végzett, tisztiskolába végzett franciák azok, akik bekerülnek.
Tehát ellenben francia állampolgárok.
Francia országban született francia állampolgárok, igen. Tehát, hogy én is francia állampolgár vagyok, de mivel nem ott születtem, lehetnék tiszt, de meg van határozva, hogy maximum meddig juthatnék föl tiszti fokozatba. Ez ugye még a De Gaulle elleni merénylet tervezett miatt van így, mert akkoriban volt akkoriban még első ejtőernyős ezrednek hívták, a korzikai ezredet, és ők részt akartak vállalni ebbe a puccsban, és ott idegen földön született tisztek próbálták ezt levezényelni, és azóta van az, hogy nem. Tehát olyan magas rangig nem kapaszkodhatnak föl. Ez most, hogyha magyarra fordítom át a rangot, akkor a maximum, amit elérhet egy idegen földön született légiós, az azt hiszem az őrnagyi rang.
Azért az nem túl magas ahhoz képest.
Hát az nem. Hát most egy ezreden belül a fölött, egy őrnagyi rang fölött van még az alezredes meg az ezredes, de itt inkább a funkciók számítanak. Tehát, hogy egy ezred orvos is ezredes, de funkciójában igen, teljesen máshogy közelíti meg az ember, mint más.
Viszont ezt a gondolatot már vigyük akkor oda el, vagy végig, hogy ebből adódik feszültség? Tehát, hogy most a rohamból indultunk, és ugye onnan jutott ez eszembe, hogy ebben a francia romantikus bonapartista kultúrában lehet, hogy a rohamnak egész más történelmi hagyománya van, vagy szerepe, vagy nem tudom.
Nem hallottam még a roham hagyományáról, de más szinten kell megnézni, mert hogy van a tiszti-altiszti kategória a légió. Én altiszt voltam a légióban egyébként. Én láttam így a sorkatonai szintet is, ugye mindenki ott kezdi, tehát mindenki sorkatonaként kezdi. Azt a szintet is látod, hogy mi a viszonyuk a franciákkal, látod a középvezetői szintet is, egyébként az altiszteknél ezt mindig nagyon hangoztatják egymás között az altisztek, hogyha az altisztek nem lennének, nem lenne légió, és ebbe van valami egyébként, mert a gerincét, a végrehajtási részét, és a parancsfeldolgozási rész is ott megy keresztül, tehát hogy valahogy minden ott fut össze, és te tudod azt, hogy hogyan tudod irányítani utána az alattad levőket. A tisztek ezzel nem mindig vannak tisztában, de szerintem ez minden...
Middle manager szint, igen.
Igen, szerintem ez normális, mert nem is biztos, hogy... Tehát van bennünk egy ilyen idealizált kép a katonatisztről, aki azt is megnézi, hogy mit teszik a sorkatona, és ha nincs megelégedve a koszttal, akkor ő az, aki szól az ellátó tisztnek, hogy, tehát, hogy ez hülyeség, ilyen nincsen, tehát nyilvánvalóan ilyen nincsen. Ezért van egy kis odaszólogatás egymás között, a sorkatonák azért ezt mindig kitárgyalják, puffognak, hogy már megint egy hülye hadnagyot raktak be fölénk, aki most jött ki az iskolából. Mintha egyébként, aki ezt mondja, annak van egyáltalán valamilyen iskolája. Tehát, hogy, de ezek azok a panasz áradatok, amik mondhatjuk, hogy divat minden seregben. Tehát, hogy ezeket nem kell komolyan
nem
venni.
Specifikus a légióban.
Nem. Ez ugyanaz, mint bárhol máshol, azonban a sorkatonák egymás között a légióban úgy viszonyulnak a franciákhoz, hogy az tulajdonképpen a legostobább, a legtehetségtelenebb, mert milyen francia az kapásból, aki a légióba jön. Tehát miért nem megy a regulárisokhoz? És hozzá kell tenni, hogy mindig a franciák azok a kiképzések elején, akik nagy fölényt érező a nyelvtudásukból, mindig kioktatják az idegeneket, hogy már megint hülyeséget fogtok csinálni, majd én megmondom, mert én értem a parancsot. És valahogy, nem tudom, hogy hogy van, de beigazolódik, hogy nem. Tehát, hogy mindig az, aki, egyébként ez nagyon egyszerű a megoldás, mert a franciákban pont emiatt, a francia kiskatonákban, pont emiatt a fölényérzet miatt megvan az, hogy nem is kell annyira odafigyelni, inkább külön utat jár, mert ő azt hiszi, hogy a többiek nem jól csinálják, csak hogy mind minden seregben, még ha nem is jól csinálod, ugyanazt kell csinálnod, mint a többiek. Tehát még ha tudod, hogy nem is ez volt a kérés,
akkor
így van, így van. Mert kollektíven azért csak nem úgy büntetnek, mint egyénileg, vagy, tehát hogy ennek megvan az oka, és emiatt van egy kis ellentét is.
Akkor most kanyarodjunk rá arra a kérdésre, hogy egy ennyire nemzetközi csapatban hogyan lehet menedzselni a modern nyelven PTSD-nek hívott, tehát azt ami mindezzel jár. Tehát itt azért rajtaütésekről, Mariról arról beszélgetünk, hogy mellé csapódnak rakéták, hogy bajtásokat veszítenek el emberek frontvonalban, akkor is, hogyha nem velük voltak egy kiképzésen, vagy más nációnak a kontingense is. Tehát erre egy földi hallgatónak mit tudsz mondani, hogy erre milyen, mennyire hárul figyelem, hogy egyáltalán foglalkozzanak ezzel, vagy ez igazából szintén megszokás kérdése?
Nagyon nagy figyelem van rajta, és kimondottan ügyelnek arra, hogy bárkinek bármilyen mentális sérülése, amint kialakuló félben van, akkor azt azonnal megfogják, és mindent megadjanak azért, hogy ez ne történjen meg. Ez az egyik oldal. A másik oldala az, hogy ezt tudva vannak olyanok, akik ezt ki is használják, mert egyszerűen nem akarják tovább csinálni, és hogy úgy szereljék le őket, mint aki, mint egy munkahelyi balesetbe, jogosult lesz majd arra, hogy az itt szerzett mentális sérülések miatt majd bizonyos ideig vagy élete végéig részesüljön a társadalmi újraelosztási rendszerből. De én két példán keresztül, a saját példámon keresztül el tudom mondani, hogy hogyan zajlott ez a dolog, és abból látszik az, hogy mennyire fontos ez a franciáknál. Mali után, mint minden külső konfliktus helyzetből hazatérő francia katonát, minket is elvittek Krétára, és Kréta szigetén egy üdülő falu volt nekünk lefoglalva.
Egy egész falu.
Hát pontosabban nem egy egész falu, hanem a maga az üdülő falu az ilyen negyedekre volt ugye osztva, és akkor az egyik negyedet megkaptuk mi. Oda megérkeztünk, a büdösen, a vörös homokkal átszínezett ruhákban, a nagy terepszínű hátizsákokkal, úgyhogy akkor már hosszú ideje nem láttunk civilizált környezetet magunk körül. És nagyon kedvesen fogadtak minket a vezetőség. Leraktuk a cuccainkat, azt úgy kell elképzelni, hogy jóformán könyvbe lábadt a szemünk, amikor megláttuk, hogy a légkondis apartman szobákban, a tengerparton teljes kiszolgálással ott fogunk tölteni pár napot. Ez a dekompressziós hét, ez arra való a francia haderőnél, hogy kiderítsék azt, egyrészt, hogy kicsit áthangulódjál arra, hogy most visszatérsz a családodhoz, és normálisan kell, ahogy annak előtte beszélni mindenkivel, nem parancsot osztogatni a gyereknek otthon, tehát hogy erre egy kicsit úgy visszavezessék az embert, és mindemellett az, hogy megfigyeljék, hogy kinek lehet esetleg problémája, ami esetleg egyébként hozzá kell tenni, hogy ez nagyon nem látszik. Tehát akinek valóban van mentálisan valamilyen sérülése, amit megszerzett az alatt a pár hónap alatt, az lehet, hogy egyáltalán nem látszik az illetőn. A legtöbbször az van, hogy kissé introvertáltabbnak tűnik, viszont ez nem feltűnő, mert ki nem szeretne több hónap után végre egy kicsit egyedül lenni. Igen. Tehát ez nem mindig feltűnő, és akkor itt ezen a héten arról van szó, hogy különböző programokat találnak ki nekünk, én elmentem gokártozni a többiekkel például, nagyon sokat fürödtünk a tengerbe, volt egy medence, én minden reggel fölkeltem, például úsztam egyet, ami nekem nagyon jól esett, pedig ez egy ilyen teljesen átlagos dolog lenne, ugye. A bár szintén nyitva állt nekünk, bár rövid italt nem volt szabad adniuk, tehát erre megtalálják a kiskapukat azért nyilván az emberek. és mindemellett biztosítanak olyan kötelező programokat, amik ezt hivatottak föltárni, hogy ki az, aki esetleg gyenge pont lehet itt a többiek között ez ügyben, és akkor vannak pszichológussal való beszélgetések, hogyha megkéri az ember, akkor külön kérhet időpontot úgy, hogy a többiek nem tudják meg. Vannak közös szeánszok, amiket hogy hívták, valami hárombetűs szeánszok. Mindegy, az a lényeg, hogy ilyen relaxációs szeánszokat csináltunk egy vezetővel, egy nagy terembe lefeküdtünk, becsukjuk a szemünket, légzésgyakorlatok, akkor baromi jó volt egyébként. Tehát, hogy én ezeket mindig ilyen varázslásoknak hittem, de nem, ezek nagyon, nagyon hasznosak, nagyon hasznosak. Tehát, akinek remegett előtte, nekem is remegett a kezem Mali végén, és ez a remegés gyönyörűen elmúlt ez alatt az egy hét alatt. Tehát, hogy nem, abszolút hasznos dolog, és nagyon jó tudni azt, hogy figyelnek az emberre ilyen módon is.
Még nagyon szívesen kérdeznélek egyébként változatos missziókról, mert ugye ezek a Európán kívüli konfliktuszónák egy dolog, de azt gondolnám, hogy ugye Franciaország elég híres a házon belüli terror ellenes műveletekről.
Bocsánat, csak még, tehát hogy azt mondom, hogy két példát, gyorsan hozzászúrom a másik példát, ami viszont Irak után volt,
igen.
Borzalmas volt az iraki misszió, abból a szempontból, hogy milyen szellemi terhelést rakott az emberre. Nekünk az volt a legnagyobb terhelés, hogy amikorra ki volt írva a hazatérésünk, az nem tudott elindulni, akkor volt a csapatok kivonása egyébként. Az összes szállítógépet lefoglalták az amcsik meg a többiek, és akkor mi voltunk az utolsó sarokba berakva, hogy mi majd a végén. Viszont ez azt jelentette, hogy hétről hétre kaptunk mindig egy újabb dátumot, hogy majd ezen a napon fogunk hazamenni.
Ami mindig később
és dátum mindig volt. És amikor nem látja az ember, hogy mikor ér haza a családjához, és mindezek alatt pedig nem is aludtunk, mert ugye a terroristák meg folyamatosan minket lőttek. Tehát a becsapódó, milyen sikomok, a rakéták, azok folyamatosan értek minket, lehetőleg éjszaka, hogy még pihenni se tudja. És itt megkérdezték tőlünk, amikor már a harmadik hét ilyen volt, hogy az újabb kitolt dátum a hazaindulásra, hogy akkor szeretnénk-e menni Krétára. És akkor ott ilyen lincs hangulat alakult ki, hogy csak, tehát mivel egy repülőgép legyen, vigyen minket haza, és megígérjük, hogy nem fogunk kiabálni a családtagjainkkal. Tehát, hogy ott azért az a másik oldala volt, hogy oké, nagyon jó a dekompressziós hét, de annál borzalmasabb nincs, amikor a hazatéréssel hitegetnek, és mindig kitolják, és közben folyamatos tűz alatt vagy. Tehát, hogy az volt a másik oldal. Bocsánat, hogy...
Nem, pszichológiailag ez teljesen érted, és nyilván egy... Ugye ezt Irakban sok felállásban, filmben, meg leírásban, meg felanyagban meg lehet nézni, hogy hogyan megy ez a típusú nyomasztás, és ez hát most éppen sajnos újra aktuális, amikor ezt a beszélgetést felveszik itt a Hezbollah izraeli mérkőzésben Iránnal támogatva. No mindegy. Még egy gyors szakmai kérdés, Csaba, a személyes kérdés előtt, hogy Franciaországon belül is dolgozhat a légió?
Dolgozhat. Régen ugye úgy volt, hogy a francia területen, tehát a metropol területén nem lehetnek, Algériába volt állomásoztatva. Ma már ez nem így van, tehát hogy a összes ezred már jóformán a francia metropol területén van, tehát vannak külső ezredek, tehát Guyánban is van, de például a Djibouti-t megszüntették már, de a Vizsipirát misszión belül, ami a terror elhárítási őrjáratozás, nem tudom ezt, hogy mondtam. Terror megelőzési misszióban, igen, dolgozik. Én is voltam Párizsba 2 hónapot talán, ha jól emlékszem, ennek a missziónak a keretén belül, és igen, francia.
Tehát ilyenkor járőröztök.
Ilyenkor járőrözés, hát kinek mi a feladata, ugye?
Tehát vagy elfogás, vagy mi egyéb, ami ebbe beletartozhat.
Hát,
És kalózokkal is kellett küzdeni az Afrika szarvánál, vagy az...
Az úgy van, hogy le van osztva az Indiai óceán két nagyobb részre, ugye a szomáliai részt azt az amcsik fedik le, és akkor ott a dél-indiai óceán rész az, amin a fazoi nevezetű küldetés zajlik, én abba vettem részt, ennek ugye az a lényege, hogy egy folyamatos jelenlétet biztosítson ezeken a tengeri területeken a kalózkodás megakadályozására vagy megfékezésére, ami azért egy eléggé hát hogy is mondjam, tű a szén akazalban feladat, de nem eredménytelen. Tehát, hogy azt azért hozzá kell tenni, hogyha ez nem lenne, akkor sokkal nagyobb probléma lenne ezzel a kalózkodással. És itt a francia haderő, én Reunion szigetén voltam egy reguláris ezredhez beosztva, és ott az volt a feladat, hogy nyilván a tengeri járőrökön kívül folyamatos jelenléteket kellett biztosítani lakatlan szigeteken. És ilyen sziget volt az Európa nevezetű sziget, ami hát nem tudom, az is azért pár ezer kilométerrel odébb volt Reuniontól, Madagaszkár környékén, a másik pedig a Juan de Nova sziget, hát ezek képes lapszigetek, tehát fehér homok, pálmafa, az Azur-tenger fölé hajlik, és ja, hát, nem, hát azt hozzá kell tenni, hogy ha nem lenne ez a jelenlét, akkor valószínűleg a kalózók használnák ezeket a szigeteket, vagy lerakatnak, vagy bárminek, vagy állomásainak, akárminek, és ezek ilyen zátonykora, zátony szigetek egyébként, és hát vadromantika, és aki megnyeri ezeket a küldetéseket, úgymond megnyeri idézőjelbe, hát az a legboldogabb emberek egyike tud lenni, mert ott nagy feladat nincs. Tehát távolról,
kell lenni,
igen. Igen, mert ha távolról meglátnak, akkor azért ők se olyan bolondok, hogy feléd menjenek, és igen, tehát hogy azért egy ilyet érdemes.
Azért menni. Csak ugye a beszélgetésünk vége felé a hallgatóknak is aláhúzva azt, hogy ugye beszélünk mindig arról, hogy a világrend összeomlik, és Amerika már nem, és az európaiak még annyira se, azért most ennek a beszélgetésnek az egyik következtetés az, hogy csendbe zajlik ugyanaz, ami eddig is zajlott, hol sikeresebb, hol kevésbé. Az, hogy a szakemberek az íróasztalok mögött mit nem értenek meg, az egy 500 éves probléma, amióta Európa felemelkedett, de nem egy leküzdhetetlen probléma. És az a gazdasági rendszer, ami eltartja jelenleg a nyugatot, az valószínűleg ezen a renden nyugszik, ami részben a kalózkodás elleni apró sziget jelenléttől terjed a Maris hivatagig. Tehát ezt azért szerintem érdemes értékelni a hallgatóknak is, akkor is, hogyha egyébként a sajtóban nyilván a felforgató kaotikus és nagyon látványos tevékenységek kapnak teret, de arányaiban most beszélgetünk veled, és valószínűleg jóval kevesebb információ van egyébként a csendben, de szisztematikusan zajló intézkedésekről. Amire még, ha tudnál válaszolni, hogy hát mégis erdőmérnökből, aki a természetet választotta valahogy az egyetemi tanulmányai környékére, lettél idegenlégiós, és leszereltél, és most egy farmot építesz Burgundiába. Tehát akkor a visszatérés a gyökerekhezről beszélünk, vagy sem, illetve tehát ha meg kéne mondanod, hogy mi változott meg a te társadalom felfogásodban a 10 év alatt, akkor erre van már kikristályosodott konklúziód?
Hát nincs is nagyon kititrálva, de azért igen, egy kicsit változott a látásmódom ezzel kapcsolatban. Hát most nem akarom magamat megfejteni pszichológiailag, hogy smiként. Bár megdöbbentő volt, hogy Szondi Lipótnak a K.I. Mózes könyvében találkoztam ezzel a profillal, a katona vagy erdőművelő profillal, ami egy kicsit ijesztő volt.
Tyha, ez igen.
Igen, mindegy. Ez csak úgy érdekességképpen. És az egyik legjobb ezredesem csak kiskitérő, akivel Libanon csináltuk közösen, ő ugyanez a cipőben volt, ezt ott tudtam meg tőle, erdész akart lenni, és végül azt mondta, hogy jó, légiós tiszt. És, tehát, hogy nagyon jól meg is értettük egymást végig. És hát a társadalom felfogása most nem tudom, hogy mire vagy kíváncsi, hogy az összkép arról, hogy a világ különböző pontjain hogyan gondolkodnak az emberek, vagy hogy idegenként francia földön hogyan lehet beilleszkedni, vagy sem, az két különböző dolog nekem.
Tehát, nem annyira most az utóbbi, tehát inkább az abstraktabb lenne érdekes.
Hát az igen, az izgalmasabb talán, mert amikor itt a nyugati kultúrkörön belül él az ember egy buborékban, akkor nem nagyon látja azt, hogy más emberek hogyan gondolkodnak a világról, hogyan tehetik meg, hogy gondolkodjanak a világról, és a mi fejünkben valahogy ott van az, hogy ahogy mi gondolkodunk, azt valahogy meg kell győzni a másikat arról, hogy ő is úgy gondolkodjon, és általában ebből akadnak azok a fajta problémák, amiket most is látunk a szállhelővezetben egyébként. Tehát, hogy én azt hiszem, hogy el kéne engedni ezt a küldetéstudatot, hogy nekünk meg kell vártanunk a világot, mert azért valljuk be őszintén, hogy a mi nyugati gondolkodásmódunk vezetett oda, ahova eljutottunk a 20. századba. Most nem akarom nagyon részletezni, de ezt mindenki tudja, hogy hova vezetett emberileg. És ahova tartunk ma is. Tehát ez az egyre gyorsuló, száguldó vonat, amikor úgy érezzük, hogy gyorsítani kell ahhoz, hogy ne robbanjon föl, ezt elvinni máshova, szerintem önteltség és butaság.
Tehát a Mission Civilizatrice-nek, ennek a francia eszmének, hogy majd mi megváltoztatjuk a világ többi részét.
Szerintem erről le kéne
mondani. Véget szabnám.
Szerintem ez egy rákfenéje ennek a...
Tehát tulajdonképpen az európai szerénységet.
Micsoda?
Az európaiak szerénységért dolgoznál, hogy ne...
Hát nem tudom, hogy ez szerénysége vagy nem, de egyszerűen az, hogy alapvetően az a baj, hogy Freud is mondta, hogy az alapvető problémák abból erednek, hogy mindenkinek van valamilyen véleménye, ha jól emlékszem, valami ilyesmit fogalmazott meg, de nem az a baj, hanem hogy ezt rá is akarja erőltetni a másikra, és nem fogadja, tehát hogy ha van egy valamilyen fixa ideája, akkor azt attól nem lehet eltéríteni, és ez a baj. Hogy nem hallgatjuk meg azt, hogy lehet, hogy nekem nincs igazam. Egyébként lehet, hogy ebben nincs igazam, de...
Hát nyilván ezen, de, hogyha de most ez egy beszélgetés műsor lenne, és itt még ülnének hárman-négyen, akkor egy jót lehetne vitatkozni, szerintem lehet, hogy majd egy ilyenre is volt kell keríteni. Mindenesetre, Csaba, szerintem nagyon sok jó és izgalmas kérdést felvetettünk, most azt érzem, hogy ez a spektrum egy sokkal hosszabb műsort igényelne, de az első részben elégedjünk meg ennyivel. Illetve ha a beszélgetésünket korábban jól értem, akkor te írsz egy könyvet, tehát ha ez megjelenik, akkor majd lehet, hogy annak kapcsán is érdemes csevegnünk.
Igen, köszönöm, hogy megemlítetted. Már írtam egy regényt, ami azt hiszem, hogy kicsit csapnivaló lett, és remélem a második az talán már egy kicsit kidolgozottabb, kifinomultabb dolog lesz, de semmi köze ahhoz, amiről eddig beszélgettünk. Ez egy regény, ami a rendszerváltás környékén játszódik, és rápróbál világítani arra, hogy a magyar társadalomban vannak olyan motivációk is, amiket talán nem mindig veszünk figyelembe, vagy nem mindig van a látóterünkbe, és tulajdonképpen egy olyan emberről szól, aki a végén a kivándorlást választja az országból, mert olyan társadalmi problémákkal találkozik, amik ma is aktuálisak, és ez odáig viszi, hogy ki megy, hogy nem Franciaországban.
Érdekes motiváció.
És egy farmot vesz.
De akkor ez lehet, hogy hivatalos adatok szerint 300, reális adatok szerint valószínűleg 600-700 ezer honfitársnak a problémáját.
Igen, ezért is próbáltam megfogni, mert hogy én is érintett vagyok. Én láttam egy olyan környezetet magam körül fiatal koromban, akikről szerintem érdemes egy látleletet venni, és talán többeknek választad arra, hogy miért is van ez. Hát nem tudom, hogy választad-e rá, de egyfajta megközelítést ad arra, hogy
beszélni kell rólam. Tehát szerintem ez az a kérdés, amiről érdemes beszélni. Most valahol már éppen azt írták, hogy lassan Bécs lesz a második legnagyobb magyar város itt a Brexit után, meg a növekvő kivándorlással. Ugye itt már fehér és kék galéros együtt. Na mindegy, ez megint egy másik adás.
Nagy kategóriák, ezek engem mindig egy kicsit úgy...
Igen, tehát azt hiszem így, hogy láttad a terepet, így neked ez a elképesztő tudás, amit innen hozol. Most ezért vagyok hálás, hogy ezt elhoztad nekünk a műsorba és az adásba. Nagyon köszönöm, hogy itt voltál velünk.
Én köszönöm.
Nem ígérem azt, hogy nem lesz folytatás, tehát ez lehet, hogy megér még egy-két misét, hogyha főleg ha Csád elindul, vagy esetleg valamelyik másik régiót elő kellene vegyük itt a Közel-Keletet. Hát sajnos nagyjából mindent elővetnénk. Úgyhogy köszönöm szépen, Csaba, hogy velünk voltál. Köszönöm nektek is, hogy a évadkezdő adást meghallgattátok, és hogy végigbírtátok velünk követni ezt az egyébként egészen elképesztő utazást, amit tettünk a világ különböző forró pontjai és konfliktuszónái között. Ez a Feledi Podcast volt, Feledi Boton vagyok, a heti Feledi Hírlevél szerkesztője. Minden szerdán reggel, ha feliratkoztatok a Partizán felületén, akkor a
kaptok egy olyan heti kivonatot, hogy nagyjából mi történt a világpolitika elmúlt hét napjában. Hogyha tudtok, és szeretnétek, akkor a régebbi adásokat is meg tudjátok hallgatni, illetve a Partizán most már közel 200 különböző podcast csatornáján tudtok válogatni. Ne felejtsétek el, hogy ezek a podcast csatornák egyébként a Partizán videós tartalmától elkülönülten Partizán Podcast néven találhatók meg, úgyhogy keressetek rá, és ott aztán nyugodtan grasszáljatok kedvetekre. Köszönöm, hogy velem voltatok, nem sokára jelentkezünk. Sziasztok!